gyülekezet, a mára kijelölt szakasz megtalálható Márk evangéliumának az első részében, a 14. verszakkal kezdődően, amelyet ülve hallgassatok meg. Márk evangéliumának tehát az első részéből, a 14. verszakkal kezdődő szakaszból így szól a Szent Ige. Minek utána pedig János tömlöcbe vettetett, elment Jézus Galileába, prédikálván az Isten országának evangéliumát, és mondta, betölt az idő, és elközelített az Istennek országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látta Simont és Andrást, annak testvérét, amint tengerbe hálót vetettek, mert halászok voltak, és mondta nekik Jézus, kövessetek engem, és én azt művelem, hogy embereket halászatok, és azonnal elhagyván az ő hálóikat, követték őt. És onnan egy kevéssé elég ment, és látta Jakabot, a Zebedeus fiát, és annak testvérét, János, amint hajóban azok is a hálókat kötözgetik. És azonnal hívta őket, és ők atyjukat, Zebedeust a napszámosokkal a hajóba hagyva, utána mentek. Talán már megszoktuk, hogy minden egyes vasárnap elmondom, hogy mennyi vita van az adott textussal kapcsolatban, azzal az evangéliummal, vagy levéllel, vagy bárhonnan olvasom a Szent Igét, amely előttünk állhat, és ennek persze van egy negatív üzenete, és van pozitív üzenete is, hiszen a negatív az, hogy lehetne úgy gondolkodnunk, hogy már megint valami botrányos van az ige körül, és ha ennyi vita van, akkor ez biztos, hogy nem isteni ihletettségre, vagy Isten által inspirálva jött létre, hanem ez bizony emberi fércmű, ami egyáltalán nem igazolja, hogy ami benne van, az igaz lenne. Vagy lehet úgy is megközelíteni, és én inkább ennek pártján lennék, hogy annyira szeretnénk megtudni azt a módszert, ahogyan Isten a Szent Igét kijelentette, hogy mindenféle módon próbálunk közelíteni a szöveghez, és megpróbáljuk felfejteni, kikutatni azt, hogy vajon hogyan is keletkezett, és persze sok esetben azzal próbálták mind az első század igehirdetői és nagyjai igazolni az ihletettséget, hogy valamelyik Jézus korabeli evangélistát, követőt tették, írták föl a címfeliratban. Hát Márkról sem igazán tudjuk, hogy kicsoda ő, bár vannak olyan elképzelések, hogy ő Péternek lenne a szószólója, és Péter rajta keresztül üzen valamit az írások és gondolatai által, és Márk lenne az, aki lejegyezné, de erre semmiféle bizonyítékot nem találtam én a hagyományon kívül, hanem inkább az körvonalazódik, hogy egy Márk nevű, teljesen ismeretlen valaki írhatta ezt az evangéliumot, és nagy valószínűséggel nem kortárs volt, hanem később, a 70-es templom pusztulás után írhatta ezt az evangéliumot, és ha minden igaz, talán Szíriában írhatta, de ez sem biztos persze, de innen izgalmas és érdekes a dolog, mert ha nem ragadunk le ennél a momentumnál, hanem megpróbáljuk a szöveget magát értelmezni, akkor sokkal közelebb kerülnénk ahhoz az ihletettséghez, amely átdolgozza, átszövi, felmelegíti azt a szöveget, ami előttünk állhat. Azt már régóta tudjuk, hogy hiába Márk a második evangélium, de valószínűleg a legrégebbi iratok közé tartozik, és ebből dolgozott, ha más nem, akkor Máté és Lukács, bár van, aki teljességgel elvetette ezt a az elméletet, hogy Márk lenne az, amely Márk evangélium lenne az, amely az ős evangélium lenne, az egyszerűség kedvéért fogalmazok így, hanem inkább Máté az, amely az első evangélium, és Máté ennek csak egy rövidített változata. Középkorban ezt teljességgel így gondolták, egészen a sőt, harmadik századtól kezdve, egészen a 18. századig, amíg kezdték újból felfedezni Márk evangéliumát. Maga Luther sem nagyon kedvelte ezt az evangéliumot, a reformáció miatt említem csak őt, akkor is egy kicsit marginalizált evangélium volt, de annál nagyobb öröm számunkra, hogy újból felfedezhetjük és megtalálhatjuk benne mindazt az üzenetet, amely üzenet ma előttünk állhat. Azonnal megpökkenhetünk az első felolvasott szakasznál, mert úgy kezdődik ez, hogy minek utána Jánost tömlözbe vetették, Jézus elkezdett prédikálni, és zavarhatna bennünket ez. Miért kell megint valakit tömlözbe vetni, és tudjuk, hogy majd később fejét veszik ahhoz, hogy másik valaki pedig a felszínre kerülhessen, vagy a kíváncsiság, az érdeklődés középpontjában. De nem innen kellene megközelíteni, hanem lehetne onnan, hogy voltak éppen az Isten követő embernek mindig valami nehézség lesz az élete végén, és valahogy mindig irritálja a környezetet, és megpróbálják elhallgattatni, és nem volt ez másként Keresztelő János esetében sem. De az igét nem lehet tömlözve zárni, és megközelíthetnénk innen. Ha az egyik szószólója tömlözbe kerül, akkor Isten gondoskodik egy másik szószólóról, és jelen esetben nem pusztán egy másik szószólóról van szó, hanem a szószólóról, az igéről, aki hirtelen feltűnik, és nem Júdába marad, ahol megkeresztelik, hanem visszamegy Galileába, és elkezdi hirdetni az Isten igéjét, amely így szól, betelt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Úgy is értelmezhetnénk ezt a szöveget, hogy Jézus az ostorát csattogtatja, mint ahogyan ezt a kufárok kiűzésénél tette, és fenyegeti a hallgatóságot, tessék megtérni, mert itt van a világ vége, és ha ezt nem teszed, akkor lecsap az Isten tüzes nyila az égből. Vagy, ha odafigyelünk a szövegre, akkor higgyetek az evangéliumban, ami nem jelent más, higgyetek az örömhírben. Egészen más atmoszférája lesz hirtelen. Elközelített az Isten örömhíre, ha tetszik. Azon kezdtem gondolkozni, hogy a mi bizonyságtételünk, amely töredékes, amely sok esetben dadogó, és sok esetben nem is tudjuk igazából megfogalmazni azt, amit mondanunk kell, hova helyezi a hangsúlyt. Térjetek meg, mert Isten tüzes nyila lecsap az égből. Ugye hát a Jézus tanítványai esetében is volt erre példa. Uram, kérjünk kénköves tüzet az égből, mert nem fogadtak be téged erre a falura, talán emlékszünk rá, amikor mennydörgés fiainak nevezi Jézus a tanítványokat. Égjen el a falu, mert nem fogadtak be téged, és nem érzékelték mindazt, amit a te jelenlétedből érzékelni lehet, hát pusztuljanak el azonnal. És lehet, hogy mi is pár gondolatait követve, aki azt mondja, hogy tegyetek bizonyságot, sokakat rettentéssel juttassatok el a megtérésig, lehet, hogy ez nekünk jobban tetszene, mint amit Jézus tett. Higgyetek az Isten evangéliumában, az Isten örömhírében. És azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon a mi, a te, az én bizonyságtételem örömről beszél, amikor Isten országába hívogat? Ragyog az arcom, amikor Istenről beszélek, vagy keserűen meg kell fogalmaznom, hogy jaj, már megint mennyi nyomorúságom van, és akkor szinte azonnal tódulnak az emberek, mert olyan nagy kedvük lesz Isten országának követőjévé válni, hogyha ennyi keserűség és nyomorúság jár ezzel. Jaj, már megint annyi bajom van, már megint nem jött össze semmi, fáj a hátam, lábam, kezem, fejem, mindenem, de hát imádkoztam az Úrhoz, gyógyítson meg, és hát te is imádkozhatsz, hogy meggyógyítson, és akkor nem kell itt nyavajognunk ennyi. Hát borzalmasan szimpatikus és kívánatossá válik az Isten országa. Örömhír. Hányszor ragyogott az arcod, amikor Istenről beszéltél? Vagy kioktató voltál, ne talántál, és megfetted a veled szembejövőt, tükröt tartva az ő nyomorúsága és bűnellé. Látod, testvérem, milyen gyarló és gyalázatos vagy, meg kell térned, megmosdanod a Jézus vérébe, és már is tocsogunk a vérbe, és mindent elmondunk, ami kellene ahhoz, hogy kellőképpen rá ijesszünk arra, aki nem hajlandó az Isten országát követni. Van egy ismerősöm, aki felületesen tart kapcsolatot Istennel, és egyszer jött hozzám, hogy az ő unokája sírva ment haza. És kérdeztem, hogy miért, mi történt? Hittanóra volt az óvodában. És a hittanóra másról se szólt, mint Jézus kiöntött véréről, a bárányt megölték, felnégyelték, keresztre húzták, és ha meg nem tér ez a nyomorús gyermek, aki itt az óvodába jár, akkor a halál kénköves poklára fog kerülni, és hát a gyerek retteget, sírt, mi lesz most ő vele, hol van az Isten örömhíre? És persze eljön az idő, amikor meg kell érteni azt, hogy ezért valaki nagyon komoly árat fizetett, de vajon rögtön ez az első, amit tudni kell? Vagy olyan jól esik az Uzánknak egy kicsit beszorítani a sarokba az illetőt, és szembesíteni azzal, hogy mennyi bűne van. Megálltam ennél a gondolatnál, és hosszasan merengtem, mert olyan nagyszerű ez a prédikáció. Higgyetek az evangéliumban, higgyetek az örömhírben. Higgyetek abban, hogy van öröm, ha Jézussal kapcsolatot kerestek. Nem az állandó nyavajgás, az állandó sírás, hanem öröm. Nem véletlen az, hogy Jézus a hegyi beszédben arról prédikál, hogy amikor böjtölsz, kend meg az arcodat. Igaz, hogy más kontextusban használja, de a böjtöt lehet úgy is fölfogni, hogy valami nem úgy sikeredett. De megkened az arcodat, és örömtől sugárzik az arcod, mert van Istened, aki evangéliumot hirdet neked, örömhírt hirdet neked. Valami olyasmit hirdet, amitől boldogabb lesz az életed. Valami olyasmit hirdet, ami a szomorúság, a már-már depresszió környéki helyzetből vigalomba emel téged. Örömhír, beírtam ide magamnak nagy felkiáltójellel, örömhír. Van egy másik érdekessége itt Márk evangéliumában Jézus igehirdetésének, hogy szinte, legalábbis többen erre hívják fel a figyelmet, hogy szinte az emberi tényezőt kihagyja
a hívogatásból.
Nincs semmi előzmény, nem beszél arról, hogy András és Péter Keresztelő János tanítványai voltak, hanem a Jézussal való közösség fontosságára hívja fel talán a figyelmet. És ez nekem tetszett, még annak ellenére is tetszett, hogy nem lehet Keresztelő János igehirdetését csak emberi igehirdetésnek, próbálkozásnak tenni, mert hisz ő az útkészítő, akit Isten elküldött. Ő az, aki elkészítette a közelgő örömhírt hirdető Jézus Krisztusnak az útját, de itt Jézussal való találkozásról van szó. Arról a találkozásról, amely találkozás nem lehet érintés nélkül megúszni. Mert ha Jézus megérint téged, akkor valamilyen formában biztos vagyok benne, hogy nem tudsz kibújni a hatás alól. Legfeljebb azt mondod, hogy majd máskor. De megérted, megérzed azt, hogy ő ott volt veled. Milyen jó, hogyha úgy, mint Simon és András, azonnal, ez volt a másik gondolat, amit ide fölvéstem magamnak, azonnal követték őt. Pedig mennyi mindent végig lehet gondolni ezzel kapcsolatban. Azt szokták mondani, hogy azok térnek meg, akiknek valami nehézség van az életében, nem jöttek össze a dolgok, lehet, hogy éppen egzisztenciális problémáik vannak, és a szegényebb rétegek azok, akik inkább közelednek Jézushoz. Hát itt ez a két galileai halász egyáltalán nem a szegény réteghez tartozott, ez a középosztálynak a képviseletét jelenti, hiszen a halászat a galileai hegyi, vagy a galileai vidéknek az egyik fő foglalatossága volt, és majd látjuk a következőben, hogy még napszámosok is voltak felfogadva, úgyhogy egyáltalán nem valószínűsíthetjük, hogy itt szegény emberekről van szó, akiknek nincs más lehetőségük, mint Jézusba kapaszkodni. De mi az, amit végig lehetett volna gondolni? Ha én most Jézust követem, akkor oda a halászati bevétel. Akkor szegényebb leszek. Akkor olyan bizonytalanná válik az én egzisztenciám. Nem lehet talán annyit keresni, mint eddig kerestem. Ja, embereket lehet halászni Isten országa számára, mi abban a haszon? Mi abban az érdekes, izgalmas, pekuniális haszon? Nem tűnik annak. Ez a két ember azonnal követte Jézust. Gondolkodás nélkül. Mi az, ami őket erre inspirálta? Mi az, ami téged, aki itt ülsz a padban, esetleg nem inspirál erre? Mi az, ami téged kérdőjelek közé szorít? Mi az, amiért esetleg hallgatod a döntésedet? Jézus belép az életedbe, ha akarod, és döntésedet meghozhatod azonnal. Sokszor az ember olyan nagy feneket kerít ennek a dolognak, tapasztalatból tudom, hogy hát még nincs itt az ideje, olyan furcsa ez az egész kérdés, majd ha ez, majd ha az esetleg megtér, akkor én is megtérek, vagy hát különféle ötleteink szoktak támadni akkor, amikor Jézus belép az életünkbe. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele vacsorálok. Itt van még egy testvérpár, akik szintén, András és János, akik szintén követik Jézust azonnal. És engem megállított az örömhír, az azonnal kérdése és Jézus betoppanása. Vajon elszalasztottad már a nagy találkozást, a nagy döntést, vagy még előtte állsz, és nem gondolod, hogy most itt lenne az ideje, vagy már megtörtént, és úgy gondolod, hogy neked már erre nincs szükséged, ó, minden nap szükségünk van arra, hogy újból és újból az Isten országának öröm hírében megfürdőzzünk. Bonhoeffernek van egy gondolata ezzel kapcsolatban, amit szeretnék így a vége felé felolvasni. Így szól, hogy amíg Lévi a vámnál, vagy Péter a hálónál ül, addig tisztességesen és hűségesen végezhetik a hivatásukat, addig lehetnek régi vagy új felismerések Istenről, de ha Isten hitet akarnak tanulni, akkor az emberré lett Isten fiát kell követniük, akkor vele kell menniük. Azt a helyzetet kell megteremteni, ahol hinni lehet Jézusban, az emberré lett Istenben, az a lehetetlen helyzetet, amelyben mindent egy lapra teszünk fel, és pedig Jézus szavára. Bonhoeffer bele sodródott egy olyan helyzetbe, amiből nem volt visszaút, és biztos nem véletlenül fogalmazott így, ahogy fogalmazott, nem akart ő mindenáron mártír lenni, de Istentől ezt a kegyelmet kapta. A evangélikus lelkészként kellett koncentrációs táborban talán szenvednie, és azt gondolom én, hogy mindent egy lapra tett fel Jézus szavára. Hajlandó vagy-e erre a botrányra? Nem lehet másként Jézust követni, mert Jézus nem érdekli a fél szívvel, fél akarattal, félig meddig követés, hanem ez a botrányos követés izgatja. Amikor valaki mindent egy lapra tesz fel, amikor valaki nem tudja jókként megtagadni Istent, vagy nem tudja Ábrahámként azt mondani, hogy nem megyek fel a Mória hegyére, miközben perem van Istennel, vitám van vele, de mindent egy lapra teszek fel. Én tapasztalatból tudom, hogy ez egy nagyszerű dolog, egy lapra föltenni mindent, és nem vakmerőség ez, és persze vannak ennek vadhajtásai, amit ki kell nőni, le kell vagdalni, és Jézus ebben segít. De hagyj bátorítsalak téged, aki itt vagy ma, tégy fel mindent egy lapra Jézus szavára, akkor fogod érteni, hogy mi az, amit így fogalmazott ő, kövess engem. Amen. A 109-es ének